Kohári Ferenc evangélikus lelkész, aki az evangélikus férfi missziónak a referense, koordinátora, felelőse. Ebben a mai műsorban a férfi misszió munkájáról, annak kialakulásáról, jelentőségéről fogunk beszélgetni. Az első kérdésem mindjárt erre vonatkozik, hogy hogyan jött az az ötlet, hogy férfi missziót kell alakítani az egyházban?
A missziói bizottság ülései már évek óta visszatérő téma volt, hogy valamit kellene kezdeni a férfiakkal. Hiszen azt mindenki észrevette, hogy a keleténél jóval kevesebb férfi van a templomban, és általában a gyülekezeti életben is kevesebb férfi vesz részt. Persze sokan ezt azzal magyarázták, hogy a férfiak nem érnek rá, mert dolgoznak, sőt, rendszerint másod, esetleg harmadállást is vállalnak. Azonban a statisztikai felmérések kimutatták, hogy a nők, különösen a munkában álló nők, a családi munkával, gyermekneveléssel együtt több időt használnak fel a nap 24 órájából, mint a férfiak, és ennek ellenére vagy mégis ott tudnak lenni a templomban, a gyülekezetben. Tehát ez az érv önmagában nem áll meg, valószínűleg az okok máshol húzódnak. Feltehetően ott, hogy nem találják eléggé férfiasnak a gyülekezeti életben való közreműködést.
És miért ön férfias dolognak tartja hitéletet?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mondhatnám is, hogy két élő. Van férfias és van nőies hitélet. A gond ott van, amikor ezek közül csak az egyik valósul meg. Most tulajdonképpen a férfi missziónak az lenne a célja, hogy a férfiak lássák meg, hogy kereszténynek lenni, az nem jelenti azt, hogy nem lehetnek olyanok, mint addig. Tehát mi nem valami kegyes férfiak közösségét szeretnénk egyszerűen csak létrehozni, hanem olyan embereket bevonni az egyházba, gyülekezetekbe, akik a maguk helyén megállnak, és ugyanakkor ezt az értéket, amit képviselnek, együtt meg tudják élni keresztény gyülekezeti közösségben is. Most itt a pillanatra ezt meg kell magyaráznom, ha kitekintek más vallásokra, ugye a muszlimokra és a zsidókra, ott látjuk, hogy bizony-bizony ezek férfi vallások. És valamikor a kereszténység is az volt elsőrenden. Nagy kérdés, hogy hogyan lett ebből, valljuk meg őszintén, női gyermekvallás.
És a férfi misszió mit tud konkrétan segíteni a férfiaknak, hogy megtalálják a helyüket Krisztus közelében és a gyülekezetben?
Nagyon megváltozott a férfiaknak a helyzete. Rengeteg olyan férfias munkakör megszűnt, ahol a férfiak két lábbal álltak a földön. Ez kiment alóluk sok esetben. Mire gondolok? A hagyományos nehézipari munkák, akkor a fegyveres erők száma rendkívül módon lecsökkent. A hivatali apparátus szinte döntően férfiakból állt, most teljesen megváltozik. Ez sok esetben a férfiakat frusztrálja. Tehát nem tud úgy alkotni, dönteni, ahogyan szeretne. És akkor látja, hogy maga az egyház, maga a gyülekezet is tulajdonképpen erre a dologra állt be. Most amit szeretnénk? Nagyon sok olyan férfi van, aki segítségre szorul. És nem egy esetben észrevettük, hogy nőktől nem szívesen fogadják el a segítséget. Gondoljunk arra, hogy még van egy fiatalember, aki apa nélkül nőtt föl, milyen jó lenne, hogyha látna példaképet. Most ha van a gyülekezetben néhány férfi, középkorú férfi, idősebb férfi, aki ennek a gyereknek ugyan apja lehet, akkor már nagyon sokat segítettek. Vagy van egy idős, egyedülálló férfi, akit meglátogatnak, és az újból teljes értők embernek érzi magát. Vannak újra férfi barátai, akik meglátogatta, akik segítik őt. Ilyenekre gondolunk. Na most természetesen ez nem egy irányú utca. Ha ezek az emberek meglátják, hogy na, a gyülekezetből jött segítség, de úgy is mondhatnám, hogy onnan jött a bizonyságtétel, akkor ezek visszamennek a gyülekezet, és utána ott válnak hasznos tagokká.
Szóba került az előbb, hogy sok minden megváltozott a társadalomban. Nekem is az a tapasztalatom, így a férfi társaságot nézve, hogy nagyon sokan talán nincsenek is tisztában azzal, hogy mit jelent férfinak lenni. Önnek mi a véleménye erről? Milyen az Isten szerinti férfi?
Az a helyzet, hogy valóban esendőbbek lettek a férfiak. Sok esetben már a deviancia határát súrolja. Gondolok arra, hogy akár az alkohol, akár a drog, akár egyéb más önpusztító életformák, és ebből kifolyólag vissza kell találni a biblikus férfi képhez, tehát hogy milyen az Isten szerinti férfi. Isten szerinti férfi elsőban Istenre figyel, azután megkeresi azokat a helyeket, ahol ezeket meg tudja valósítani, tehát amire őt Isten rendelte, azaz, hogy a családjának a papja legyen, gyülekezetének a támasza legyen, és példaképe legyen. körülbelül ezek lennének. Na most, ami nagyon fontos lenne, hogy a külföldi tapasztalatokat felhasználjuk a mi egyházunkban. Ugye itt ez a féloldalasság, amiről először szó volt, szintén megfigyelhető, mert a női munka, gyermekmunka, ifjúsági munka valahogy mindig nagy hangsúlyt kapott, és a férfiak, legyünk őszinték, bizonyos sokig mellőzve lettek. Gondolták, hogy úgyis önállóak, hogyják meg gondjaikat, bajaikat. A külföldi ágakban ezt nem is férfi missziónak hívják, hanem férfi munkának. Ami tulajdonképpen egy érdekes dolog, mert egyrészt jelenti azt, hogy a férfiakkal való munka, másrészt pedig a férfiaknak az egyházi munkába való bevonását jelenti. Ha szabad, akkor itt kitérnem a legutóbbi férfi találkozóra, ami nemrégiben zajlott le. Részben azokból a tagokból, akik a tavalyi férfi konferencián részt vettek, részben újakból, olyanokból is, akik olyan gyülekezetre jöttek, ahol már van férfi kör, illetve olyan helyekről jöttek, ahol mostanában szeretnének férfi kört alakítani. És ezekről a kérdésekről beszélgettünk, és hát látszott rajtuk, hogy nagyon szeretnének valamit. Nagyon szeretnének valamit. Tavalyi férfi konferenciára visszatérek, evangélikus, református, római katolikus, egy hátból olyan személyeket hívtam meg, akik valamilyen szinten férfiakkal foglalkoznak. Nagyon hasznos volt, az előadásokon kívül volt virtus, íjászat, volt kirándulás, és ami nagyon fontos, volt beszélgetés. Egyik gyülekezetből, nevezetesen a Szombathelyi gyülekezetből, ahol nagyon szép munka folyik, már évek óta van egy komoly férfikör, elmondták, hogy tulajdonképpen jól összejött a csapat, hogy mindenben részt vesznek, ami a gyülekezetben folyik. És én magam is voltam ott, sőt gyülekezetünkkel is jártunk ott, és valóban egy rendkívül jó csapat és rendkívül társaság van jelen ebben a gyülekezetben, és szeretnék, hogyha másutt is ilyenek lennének.
Engem az a kérdés foglalkoztat még lelkészként, figyelve a fiatalokat, illetve fiatalok között szolgálva, hogy nagyon sok 20-as éveiben járó fiatal férfi nem tud mit kezdeni magával, tehát nem találja meg igazából a saját identitását, és az merült fel bennem, hogy például a férfi misszió ennek a korosztálynak tud-e egyáltalán valami útmutatást adni?
Hát igen, elmondom őszintén, hogy mi is gondolkozunk ezen, és arra gondoltunk, hogy az idei konferenciánkra, amit június 13 és 15 között tervezünk újra Pilis Csabán, szeretnénk a középgeneráció mellett egy fiatalabb csapatot is. Jelesül olyan evangélikus középiskolásokat, akik érdeklődést mutatnak ez iránt, esetleg a teológiai hallgatók közül, mivel ez valóban nagy probléma, hogy a fiataloknak egyrészt nincsenek példaképeik, vagy sok esetben rossz példák vannak előttük. Esetleg olyan is van, hogy valaki mondjuk apjától kapott jó példát, de az csak az ő apja, édesapja idejében volt jó, közben annyira megváltoztak viszonyok, hogy az már nem használható. Ezért el is mondtam egy alkalom, hogy nagyon boldog lehet az, aki az atyától használható és jó példát kapott. Tehát végeredményében nagyon-nagyon jól látja, és mi is ezen gondolkozunk, hogy azt szeretnénk, hogy mondjuk úgy, hogy a nagy csapat mellett legyen egy kis csapat is.
Elhangzott az, hogy a Szentírás szerint milyen az Isten szerint való férfi. Ha a bibliai történeteket vagy a bibliai személyeket megvizsgáljuk, akkor onnan ki tudna esetleg kiemelni, ami példa lehet a mai férfiak számára?
Talán Dániel tudnám. Ugye Dánielnek a története arról ismert, hogy ő volt az a bizonyos valaki, akit az oroszlánok vermébe belöktek, mivel hogy hát a reá irigykedők a királynál bevádolták. És ugye azért, mert hogy a saját isteni az egyik az Isten, az imádkodik, és nem hajlandó a bálványokat imádni, nem hajlandó a királyhoz imádkozni. Mai kontextusban azt jelenti, hogy olyas valakiről van szó, akit bár az ő társadalmi helyzete mindenre feljogosította volna, élharcosa, nem is egyszer azt mondja, hogy haszonélvezője, hanem formálója volt annak a társadalomnak, amelyben élt, de mégsem hagyta magát attól lekenyeredni, hanem attól függetlenül, sőt annak ellenére ragaszkodott a hitéhez és a vallásához. Tehát a karrierért nem mondott le Istenről. Most ezért említettem előbb Dánielt, mert tulajdonképpen a mai időknek is ez a fő problémája, hogy leginkább azoknak az embereknek a bizonságtétele hiányzik az egyházból, akik sikeresek a világban. És így nagyon könnyen belefutunk ugye abba a utcába, amit ugye szoktak mondani, hogy hát a lúzerek, kérem szépen. Hogy kik a lúzerek? Azok, akik nem tudtak maguk területén bizonyítani, és vannak egyes szélsőségek, azt mondják az egyházról is, hát, hogy az a lúzereknek a gyülekezete. Mert ott még abból is lehet valaki, akiből egyébként nem lehet senki. De nagyon kell vigyázni, mert ez egy nagyon veszedelmes tendencia.
Ha valaki hallgatja ezt a beszélgetést, és szeretne segítséget kérni a saját környezetében a férfi misszió elősegítéséhez, akkor mit tegyen?
Hát először is kapcsolódjon be a saját gyülekezete munkájába egyrészt, másrészt kísérje figyelemmel ebben a tárgykönyvben megjelent különböző írásokat, illetőleg hát jobbat nem tudok ajánlani, mint akár ugye a legközelebbi férfi körrel, vagy személyesen velem, illetőleg a missziói központtal vegye fel a kapcsolatot, mert azért azt szeretném elmondani, hogy nem én egy személyben, vagy két-három segítő munkatársam végzi ezt a munkát, hanem tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész missziói központ támogatását élvezzük ebben. Illetőleg szeretettel várjuk jelentkezőket nyári konferenciára, időseket és fiatalokat egyaránt. Igyekezni fogunk azon, hogy minden korosztálynak megfelelő és érdekes program legyen. Akik ott voltak, jól érezték magukat, sőt, alig akartak hazamenni.